Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az új év első szombatján, és külön szeretettel köszöntöm most a gyerekeket közöttünk. Gyerekek, szeretnék elmondani nektek egy történetet, ahogy talán megszoktátok tőlem, bár ritkán vagyok, de igyekszem igaz történeteket hozni nektek, és a mai alkalommal egy kislányról, egy kislány és egy kutyának a történetét szeretném veletek megosztani. A kislányt Stefinek hívták, és a kutyust pedig Arkónak, és egymásra hogyan talált ez a kislány és a kutya. És a szeretetnek milyen hatalma van, ezt szeretném így a szívetekre helyezni. Képzeljétek el, hogy Steffi már nagyon régen szeretett volna kutyát. Csak egy picit jelentkezzen az, aki szeret, akinek van kutyája. Van kutyátok? Nincs. És szeretnétek? Valaki szeretne? Valaki cicát szeretne, így van, ilyen is van. De hát képzeljétek, nagyon sokan szeretnek. Van, akinek plüss kutyája van akinek igazi kutyája van, de Steffi már elég nagy volt ahhoz, hogy igazi kutyát akarjon. És egyik nap, amikor születésnapja volt, az apukája azt mondta, hogy na Steffi, ma kaphatsz egy kutyust a születésnapodra. Elmentek a menhelyre, és elkezdtek nézelődni, hogy milyen kutyust is vigyenek haza. Steffi mindig egy nagyon vidám kutyát szeretett volna. Ti szerettetek volna vidám kutyát? Szomorú kutyust nem annyira akarunk, ugye? Inkább mindig vidám kutyát szeretnénk. És hát Steffi is egy nagyon vidám kutyát szeretett volna, és gondolkodtak, hazavisznek talán egy boxert, vagy egy kis vidám kis német juhászt. És ahogy a menhelynek a vezetője körbevezette őket ott a ketrecek között, képzeljétek el, és sorba megnézték a kutyusokat, egyszer Steffinek a szeme megakadt, nem egy vidám kutyán, képzeljétek el, hanem egy nagyon szomorú kutyuson. Ez a kutyus nagy, bozontos, szőrű kutyus volt, ilyen érdekes kis szakállal, hosszú lábakkal, és ott feküdt a ketrecen belül, ott a rácsok mögött, és szomorúan csak a földet nézte. Hát tudjátok, ahhoz, hogy egy kutyus vidám legyen, nagyon sok mindenre van szükség. Igazából nem is túl sok mindenre, de legalább 2-3 dologra igen. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mitől lesz egy kutyus vidám kutyus? Ja, első, ha van ennivalója, ugye? Aztán, ha játszanak vele, ugye? Egy kutyus, ha szeretik, ha játszanak vele. És még egy nagyon fontos dolog kell hozzá, hogy víz is, de hogy szeressék, ugye? Egy nagyon fontos a kutyusnak is, de a gyerekeknek is fontos, hogy szeressék őket? Igen. Szerettek játszani, és ugye, hogy vidámok lehetek, és enni is remélem. Tehát ugye, ez fontos dolog. És a kutyusoknak is nagyon fontos dolog az, hogy szeressék őket, hogy legyen ennivalójuk is, hogy játszanak velük. De képzeljétek el, hogy ez a kutyus ott csak feküdt, és szomorúan nézte a földet, és nem voltám vidám kutyus. Úgy hívták őt, hogy Arkó. Steffi elment a ketrec előtt, tovább ment, mert mutattak neki éppen egy német juhászt, és apukája mondja neki, hogy Steffikém, milyen jó hazavinni ezt a német juhászt, olyan kis vidám, olyan kis bohókás. De Steffi mindig csak hátra néz, mindig Arkót figyeli, mert Arkó egyszer csak ránézett a szomorú szemeivel, és Steffi úgy érezte, hogy valamit akar tőle. Aztán tovább mentek, mutattak a Steffinek meg az apukájának egy nagyon vidám kis boxert, és az is nagyon örült, nagyon vidámkodott, játékos volt. Apukája mondja, Steffikém, jó lesz nekünk ez a boxer, és Steffi csak hátra nézett, és mindig Arkót figyelte, ezt a szomorú szemű, nagy, bozontos kutyát, aki ott feküdt a földön, és erre Arkó is észrevette, hogy Steffi őt figyeli. Felállt a lábaira, közel ment a ketrechez, a rácsok, mintha megfogta volna a rácsokat, és egyenesen Steffi szemébe nézett. Hát észrevette, képzeljétek el, a menhelynek a vezetője, hogy Steffi és Arkó hogyan figyelik egymást, és elkezdett beszélni arról, hogy hogyan került Arkó a menhelyre. Arkó vadászkutya volt, képzeljétek el. Egy vadászat alatt megsérült az egyik lába, és sántított. Ezért már nem tudták vadászathoz használni, és elhozták a menhelyre, és beadták. Másfél éve volt a menhelyen, senkinek nem kelt, azért, mert sántított, és már nem volt nagyon fiatal. És elmondta azt is a menhely vezetője is, a Steffi apukája is, hogy ehhez a kutyához nagyon sok türelem kell, és nagyon sok szeretetre van szüksége ennek a kutyának. És képzeljétek el, vajon mit gondoltok pontosabban, így kérdezem, hogy melyik kutyát vitte haza Steffi? A német juhászt, a boxert, vagy? Arkót vitte haza. Nem sok idő kellett, hogy Arkóból, a szomorú szemű, bánatos kutyából vidám Arkó legyen. Mert nem csak ennivalót kapott, és nem csak játszottak vele, hanem Steffi nagyon szerette. Nagyon sok szeretettel megajándékozta. És Arkóból nagyon hamar vidám kutya lett. Arkó úgy ugrált, hogy alig lehetett látni, hogy sántít a lábára, mintha már a sánta lába is meggyógyult volna. És tudjátok, azért tetszett nekem ez a történet, mert valahogy így vagyunk mi gyerekek, meg felnőttek is, hogy ahhoz, hogy mi örüljünk és vidámak legyünk, nekünk is nagyon sok szeretetre van szükségünk, és nem csak nekünk, hanem a környezetünkben levőknek. Én kívánom, hogy ti is tudjatok szeretni, és ahogy a Jóisten mondja, hogy Isten a szeretet, ugye az ige mondja, de hogy a szeretet hosszú tűrő is, a szeretet, ugye? Remény, mindent elhisz, és mindenben reménykedik. És ha mi szeretni tudunk, szeretni tudjuk az állatainkat, szeretni tudjuk egymást, a szüleinket, mint ahogy az Isten szeret minket, akkor minden vidámabb lesz körülöttünk. Én kívánom, hogy ezt a történetet így vigyétek el, és jegyezzétek meg, hogy a szeretetben kell nagyon sok türelem, nagyon nagy kitartás, és kell hit, és kell reménység, hogy megváltozhatnak a dolgok, és ne felejtsétek el, hogy minket is így szeret az Isten, azért lehetünk vidámak, és azért lehet meg mindenünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor menjetek a helyetekre. Ezek után nyissuk meg Bibliánkat, és keressük meg Lukács evangélium a 18. fejezetét, és olvassuk el az Isten igéjéből a mai igei gondolatoknak az alap gondolatát, szövegét. Lukács evangélium a 18. fejezetéből, az első verstől a 8. verseig terjedő szakaszt. Tehát Lukács evangélium a 18. fejezetének első 8 versét olvassuk el. Így olvasom az ige szavait. Mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Azt pedig nem akarta egy ideig, de azután mondta ő magában, jó lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök. Mindazáltal, mivel, hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen, reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Hát az Isten nem állí bosszút az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Ugye ennek az új esztendőnek az első szombatján én szeretném, hogy ennek a példázatnak a tanúságait szívlelnék meg, és vinnénk el magunkkal. Ugye a példázatoknak van egy sajátossága, hogy Jézus Krisztus használ egy természeti képet, egy élethelyzetet arra, hogy egy igei tanítást jobban a szívünkre helyezzen és elmélyítsen, és a gyakorlatban valahogy jobban meg tudjuk valósítani, így történt ennél is, a példázatnál is. Bár a példázatnak van néhány érdekes kifejezése is, tehát mint így a hamis bíró, meg a bosszút állás, de alapvetően nagyon fontos, hogy már az első versben elmondja, hogy mi is ennek a példázatnak, ennek a történetnek az üzenete. Mi az, amit meg kell, hogy szívleljünk, mi az, amit el kell, hogy vigyünk magunkkal. És Jézus Krisztus az első, ugye a 18. fejezet első versében el is mondta, hogy arról mond nekik példázatot, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. És mielőtt erre a gondolatra így rátérnénk, és szeretném, hogyha azt megnéznénk így a történetben egy kicsit, hogy Jézus Krisztus vajon miért ezt az élethelyzetet, ezt a példát használta fel ennek a gondolatnak az elmélyítésére. Miért a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát hozza elénk tanításként arra, hogy nekünk mindig imádkozni kell és meg nem restülni. hogy nem kell feladni az imádságot, hiszen bármi mást hozhatott volna. Nagyon annyi történet van, annyi életpélda, és egy ilyen nagyon érdekes helyzetet hozott elénk. Hozott egy olyan esetet, hogy van itt egy hamis bíró, és nagyon megdöbbentő a leírás a hamis bíróról, mert azt olvashatjuk, Istent nem félt, és embert nem becsült. Én nem tudom, az igazságszolgáltatással volt-e már dolgunk, és kerültünk már ilyen helyzetbe, hogy valaki, olyannal kerültünk szembe, aki előtt nem volt fontos, vagy akinek nem volt fontos az igazság képviselete, akinek nem volt fontos, hogy mit mond róla, vagy mit gondol róla az Isten, és egyáltalán az, hogy hogyan is tehetne az emberekért. Mert a példázatban találhatunk egy ilyen szemét. Egy olyan bírót, az igazságszolgáltatásnak egy olyan személyét, aki előtt nem számított, vagy akinek nem számított, hogy mit gondolnak róla. Nem számított, hogy igazságot szolgáltasson. Nem számított az, hogy az emberek, akik hozzá mennek, vajon milyen válasszal mennek el. És a legjobban megdöbbentő az, hogy az sem érdekelt, hogy mit gondol róla az Isten. Nem törődött a felső hatalommal. De azt is figyeljük meg, hogy nagyon érdekes az is, hogy Jézus Krisztus ennek a tanítás, az igei tanításnak, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni, hogy ennek az elmélyítése nem csak ezt a hamis bíró személyét hozzá elünk, egy becstelen embernek a személyét, akihez oda megy egy özvegyasszony, de itt van ez az özvegyasszony is. Nem tudom, hogy szoktuk-e végig gondolni, hogy ebben a történetben is hogyan mutatja be Jézus Krisztus az özvegyasszonyt. Kézenfekvő, hogy hát az özvegyasszony, hát egyedül van özvegyasszony, tehát meghalt a férje, és minden bizonnyal nem volt mellette más olyan férfi rokon, aki kiállt volna mellette, vagy aki képviselte volna az ügyét, mert akkor nem egyedül ment volna a hamis bíróhoz, a bíróhoz. Tehát az özvegyasszonyról itt ebben a történetben az derül ki így a sorok között, hogy nagyon egyedül lehetett. Nagyon magányosan élhette az életét, és azt is láthatjuk, hogy mégsem volt emiatt elcsüggedve. Nem úgy gondolta, hogy én egyedül vagyok, mert meghalt a férjem, és lehet, hogy nincsenek fiú gyermekeim, lehet, hogy olyan férfi rokonom sincs, aki mellettem kiálljon, és hát ettől kezdve, hát velem mi lesz? Már minek is éljek, vagy egyáltalán miért is küzdjek? Azt láthatjuk, hogy ez az asszony a körülményei ellenére nem csüggett el. Nem azt mondta, hogy már nincs remény, és elnézést a kifejezésért, neki megyek a Dunának, vagy a Tiszának, vége van az életemnek. Mert itt az ellenségem folyamatosan gyötör, és nincsen nyugtom, nincs senkim, szinte már alig van valamim, és még bántanak is. És még a bíró is a városban olyan, hogy becstelen, akkor nincs reménységem. Vége van mindennek. Az asszony ebben a történetben nem így mutatkozik be. Jézus Krisztus nem így mutatja be. Ezt az asszonyt, kedves testvérem, kedves gyülekezet, Jézus Krisztus úgy mutatja be, mint aki nem a meghátrálás embere. Ez az asszony nem költözik el, nem mondja azt, hogy hát ha itt nekem nincsen nyugtom, akkor én fogom magam és elmegyek egy másik városba. Megtehette volna, ugye? Lehet, hogy megtehette volna. Megtehette volna újra kezdi az életét. Megtehette volna, hogy elkerüli a nehézséget. De nem, ez az asszony nem, hogy nem csüggett el, hanem egyszerűen nem hátrált meg. De az asszony ról azt is láthatjuk ebben a történetben, hogy szembe mert menni az ellenségével. Azt merte mondani, hogy igen, itt van ez az ellenség, és engem gyötör nap, mint nap. De én nem adom fel, tehát én ebben nem törődök bele, hogy engem gyötörjön nap, mint nap, hanem a megfelelő fórumhoz ment segítséget kérni, szembe mert menni az ellenséggel, és az általa ismert, legmegfelelőbb fórumtól kért segítséget. Ugye nem volt jobb, amit tehetett volna. Nem volt más eszköze, amit megtehetett volna. Nem vette a kezébe az igazságszolgáltatás, hogy azt mondja, hogy na, akkor fogom magam, és én majd elintézem magamnak. Tudom, hogy voltunk már az életben úgy, hogy nehézségbe kerültünk, és úgy látszott, hogy sehogy sem tudunk kimenni, kikerülni, valahogy kikászálódni ebből az élethelyzetből, és úgy éreztük, hogy senki nem segít, és gondoltuk, na majd mi megoldjuk, ugye? Na majd mi megoldjuk. Régebben is volt a zsidó történelemben a vérbosszú. Tehát sok minden volt, amit emberek megtehettek. Jézus Krisztus ugye maga is mondja, hogy régen azt mondták, hogy szemet szemért, fogad fogért, de én azt mondom, hogy. De nem véletlenül mondja azt Jézus Krisztus, hogy én azt mondom neked, hogy ha valaki megüt egyik oldalról, akkor tartsd oda a másik orcádat, ha valaki kővel dob meg, akkor hogyan reagálj erre? És gondoljuk ebbe a helyzetbe, ha mi lettünk volna ebben, hogy ilyen nehézségben vagyunk, elhagyatottan, egyedül, egy bajban, egy nehézségben, és az ellenség nem törődik vele, hogy mi milyen nyomorúságban vagyunk. Mert az ellenségnek nem szempont, és nem könyörül akkor, amikor mi bajban vagyunk. Akkor mi mit tettünk volna? Az asszony nem vette kezébe az igazságszolgáltatást. Ez az asszonyról azt is láthatjuk ebben a szakaszban, hogy ez az asszony bátor is volt. Mert tudta, hogy milyen a bíró. Tudta, hogy ellensége van. De mégsem mondta azt, hogy hát én azért nem mehetek. Hát ez a realitás, nem? A bíró úgyis becstelen. A bíró úgyse törődik az én ügyemmel. Az Isten ügyese szempont, egy szent előtte. Hát akkor minek? Hát ugyan, lehet, hogy még káromra fog dönteni. Ugye? Nem, arról azt láthatjuk ebben a történetben, hogy ez az asszony bátor, és nagyon érdekes, hogy a példázatot, hogyha végig gondoljuk, és bizonyára már nem először olvastuk életünkben, akkor azt láthatjuk, és amit Jézus Krisztus szeretne a szívünkre helyezni, ez az asszony kitartó özvegyasszony. És kedves testvérem, kedves gyülekezet, szeretném, ha ma elvinnénk magunkkal azt, hogy legyünk olyanok, olyan kitartóak, mint ez az özvegyasszony az életben. Hogy ne hátráljunk meg, hogy ne adjuk fel, hogy ne csüggedjünk el, akármilyen nehézségbe kerülünk, akármilyen magányosak vagyunk, akármilyen nehéz fordulat állt be az életünkbe, és azt láthatjuk, hogy most olyan reménytelen a helyzetem, mert akitől segítséget kérnék, ő sem tud nekem segíteni, akkor tudjunk túltekinteni ezen, mert Jézus Krisztus nem véletlenül mondja, hogy halljátok, hogy mit mond a hamis bíró. Halljátok el, mit mond, mert a hamis bíró eljutott odáig, hogy bár Istent nem félek, embert nem becsülök, de ennek az özvegyasszonynak igazságot tudott szolgáltatni. És ha ez a bíró igazságot tudott szolgáltatni, akkor nekünk milyen Istenünk van? És erre kell gondolni. Hát ha ez hamis bíró igazságot tudott szolgáltatni, halljátok meg, hogy mit mond a hamis bíró. És emlékezzetek, hát az Isten nem áll éj bosszút az ő választottaiért, ha hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is. Mert eddig kell olvasnunk csak az igét. Ez van benne az eredetibe. Hogy halljuk meg, és ne felejtsük el, hogyha embereknél mi cél tudunk érni, hogyha mi kitartóak vagyunk, ez egy kicsit olyan dolog, hogy néha gyerekeinken tapasztaljuk, nem? Bemegyünk valahova egy boltba, és kinéznek maguknak valamit, és nem tágítanak. És addig húzzák a szoknyánkat, és addig ráncigálnak, hogy de azt akarjuk, míg a végül az ember vagy azért, mert kényelmetlenül érzi magát, hogy már mindenki őt figyeli, vagy azért, mert belefárad, és azt mondja, hogy jó. Kevés az, aki azt tudja mondani, hogy hát akkor mégsem kivárom a hiszti végét. De hogy az Isten nem ilyen. És ebben a történetben bár ugye egy példázat, és mondhatnánk, hogy a hamis bíró az Isten, de azt mondja Jézus Krisztus, hogy nekünk most ennek a történetnek egy üzenete van. Hogy legyünk az életben olyan kitartóak, olyan elszántak a bűnnel szembeni küzdelemben, a rosszal szembeni küzdelemben, mint ahogy ez az özvegyasszony volt. Ha úgy érezzük, hogy minden összeborul körülöttünk, és hogy olyan lehetetlennek tűnik a győzelem, akár a saját magunk nyomarával, bűneivel való küzdelem, akár a külső rosszal, nyomorúsággal szemben, de hogy tudjunk ezen túltekinteni, és tudjuk azt, hogy az Isten bosszút áll az ő ellenségén, és igazságot szolgáltat az övéinek, ha még hosszan tűr is. Hogy ez legyen ez az eltökéltség így a mi szívünkben. És ugye el is érkeztünk, hogy az első ugye, tanulságig, amit a példázat a szívünkre szeretne helyezni, bár előtte szeretném megjegyezni, hogy a bíróról beszéltem, és az özvegy asszonyról is beszéltem, az ellenségről egy kicsit később szeretnék szólni egy néhány mondatban, hiszen az ellenség az ellenség. Ugye a Szentírás be is fogja azonosítani. De nézzük meg egy röviden, hogy Jézus Krisztus akkor milyen tanulságokat szeretne a szívünkre helyezni ebben a történetben, hogyha megnéztük a hátteret. Ha megnéztük, hogy annak a hátterén mondja, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, hogy tudja, hogy az életünk nagyon sokszor kellemetlen, és kényelmetlen, és rettentő nehéz, és rettentő kilátástalan, és szeretné tudatosítani bennünk, hogy ő ezt nem felejtette el. Azért nem más példázatot, és nem más példatörténetet vett elő, mert szeretné, ha tudnánk, hogy ő tudja, milyen nehézségekkel küzdünk. Nagyon sokszor kilátástalannak érezzük a küzdelmünket, az életünket. De kedves testvérem, gyülekezet, szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy nem érezzük sokszor túlzásnak azt, hogy Jézus Krisztus azt mondja nekünk, hogy mindig imádkozni kell. Annak hátterén, hogy azt olvashatjuk János apostol első level 5. fejezetének a 15. versében, nagyon kedves nekem ez az ige, és említettem már erről a helyről is, hogy Jézus Krisztus azt mondja itt, hogy ebben a szakaszban, hogy megvannak a mi kéréseink az Istennél. Megvannak a mi kéréseink. Akkor miért kell mindig újra és újra elmondani? Miért kell nekem időről időre oda menni, akár ugyanazokkal a kérésekkel, a küzdelmekkel az Istenhez? Ha egyszer ő emlékezik rá, ha ő nem felejtette el. Annak hátterén is, hogy Jézus Krisztus után Pál apostol is ezt helyezi a szívünkre. Ugye Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. fejezetének a 17. versében, hogy azt mondja, szüntelen imádkozzatok. Szívem szerint megkérdezném, hogy ki az, aki szüntelen imádkozik itt közöttünk. Ugye nem tudunk úgy élni, tehát hogyha a szónak szó értelme vesszük ezt az igét, mert alszunk is, teszünk bizonyos dolgokat. De hogy van ez, hogy szüntelen imádkozzatok? Miért imádkozzunk? Szintén Jézus Krisztus gondolataihoz kapcsolódóan Pál apostol nem csak a tesszalonikaiaknak üzeni ezt, hogy szüntelen imádkozzatok, hanem a római levélben is ezt írja. A római levél 12. fejezetének a 12. versében egy nagyon szép felsorolással találkozunk. Ez egy kicsit olyan, mint hogy a keresztény embereknek, a hívő embereknek egy ilyen summázat, ilyen üzenet, hogy mihez tartsák magukat, az élethez hogyan álljanak. Pál apostol tehát a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének a 12. versében szintén ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódóan ezt mondja. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők vagy kitartóak, a könyörgésben pedig álhatatosak legyetek. Szóval mindig szíven üt ez a felsorolás, hogy a reménységben örvendezők legyünk. Testvéreim, van-e reménységünk? Ezt nem tudom megválaszolni, kinek. Én a magam életében kezdtem ezen gondolkodni, hogy milyen reménységgel, milyen hittel élem az életemet. Kapok egy rossz hírt, és akkor úgy érzem, hogy összedőlt körülöttem a világ. Pedig az Isten, ha van az életemben, ha élő személyként gondolok, akkor reménységem is van. De milyen a hívő embernek a reménysége? Azt olvashatjuk itt, hogy a reménységben örvendezők. A reménykedő ember, az Istenben bízó embernek van lelki békessége, van miért örülnie. Nem tudom, hogy ez az asszony, a példázat nem írja le, hogy hányszor ment a bíróhoz. Azt olvashatjuk, hogy szüntelen rájárt. Ez hányat jelentett, nem tudom. De biztos elég sokat, hogy ez a hamis bíró, aki becstelen volt, ugye? Mert nem érdekelte sem az ember, sem az Isten ügye, rá tudott erre unni. Elég sokáig kellett mennie. Mert elég kemény dió volt, elég kemény és nehezen megközelíthető valaki volt, hogy még ő is fel tudta adni, és azt tudta mondani, na jó, elég, teszek valamit. Az asszony minden bizonnyal elég hosszan járt a bíróhoz. És eközben minden bizonnyal nagyon sokféle gondolata volt. Lehet, hogy a feladás gondolata is megkörnyékezte. De azt is tudta, hogy nincs más esélye. Ugye? Ahhoz, hogy ő megszabaduljon az ellenségétől, ahhoz neki tennie kell valamit, és abban nem lehet feladni. Tehát nem lehet, hogy olyan most teszem egy kicsit, aztán feladom. És ahhoz, hogy túl tudjon ezen látni, hogy legyen ereje előre haladni, ahhoz kellett neki a reménység arra, hogy egyszer jutalmát kap. Hogy egyszer elnyeri a jutalmát. Egyszer kiállnak érte, egyszer megoldódik az ügye. Kedves testvéreim, kívánom, hogy a reménységben örvendezők legyünk ebben az évben. De azt is kívánom, hogy a háborúságban tűrők vagy kitartók legyünk. Mert háborúsága volt ennek az asszonynak. Az ellensége gyötörte. Nem tudunk többet, nem tudjuk miért gyötörte, nem tudjuk azt, hogy milyen módon gyötörte, de azt tudjuk, hogy elég komolyan gyötörhette, hogy már a hamis bíróhoz fordult segítségért. De ha háborúságban vagyunk, legyen bármilyen háborúság. Legyen az, hogy abban küzdünk, hogy mennyi rosszat tettünk az életünkben, és mennyi helytelen döntést hoztunk. Legyen az egy külső nyomás, legyen az igazságtalanságok, amiket magunk körül láttunk. Ne adjuk fel, ne törődjünk bele. A háborúságban legyünk tűrők, legyünk kitartóak. És hozzáteszi Pál apostol, hogy ebben mi az, ami segít, hogy a könyörgésben pedig álhatatosak legyetek. Miért ez a sokszori kijelentés, hogy imádkozni kell és meg nem restülni, szüntelen imádkozzatok, és hogy a könyörgésben álhatatosak legyetek. Miért ez a nyomaték így az Isten részéről? Én néhány dolgot jegyeztem fel magamnak, amit úgy éreztem, hogy tanulság és ami üzenet lehet. Az első dolog az, hogy Jézus azért hív meg minket a szüntelen imádságban, mert szeretné látni, mennyire fontos az, amit kérünk tőle. Ez az első dolog. Nagyon sokszor van, hogy egy picit felbuzdulunk valamiben, és imádkozgatunk, aztán homály borítja. Meg is szégyenültem nem olyan túl régen, mert valaki azt mondta nekem, hogy tudom, hogy imádkozol értem. És tudjátok, olyan kegyesen hangzott volna az, hogy hát igen, fél évbe egyszer eszembe jut. De volt olyan, amikor naponta. És mondtam neki, hogy nagyon jó, hogy beszélünk, mert úgy elfeledkeztem arról, hogy most érted, imádkozzam. Szomorú volt így, hogy és ő abban a reménységben volt, hogy érte, én minden alkalommal imádkozom, és így volt egy darabig, valóban így is történt. De aztán teltek a napok, jött sokféle egyéb gond, és úgy elhomályosította ezt a kérdést. Lehet, hogy mi is jártunk már úgy, hogy valami fontos volt. Valamivel küzdöttünk, csak aztán jött sok egyéb, sok más dolog, és jött az életnek egy kicsit jobb fordulata, és úgy elnyomta ezt. Amikor Jézus azt mondja nekünk, szüntelen imádkozzunk, akkor azt szeretné látni, hogy mennyire fontos nekünk az, amit kérünk. A másik pedig az, hogy szeretné tudni, hogy vele folyamatosan kapcsolatot tartunk. Mert ugye az imádság egy kapcsolat az Istennel. És az Isten alig vár, hogy kérjünk tőle. Alig várja. Csak egy néhány rövid tapasztalatot engedjetek meg, hogy megosszak veletek. Rám furcsán fog hangzani, de az utóbbi hetekben újra az Isten szerette volna megéreztetni velem, hogy mennyire várja, hogy hozzáforduljak imádságban. Az élet legegyszerűbb dolgában is. Látogatni voltam így az év végén a gyülekezeteimben, és hát többször jutottam el a beszélgetésben addig a pontig, hogy éreztem, hogy most beszélgetünk, már beszélgetünk, de lehetne ez a beszélgetés olyan tartalmasabb is. Biztos ti is voltatok már úgy, hogy elmentetek valakit meglátogatni, és akkor beszélgettünk mindenről, a házépítéstől kezdve, a gyerekektől, mindenről beszélgettünk, és De hogy valahogy olyan hiányérzet volt, hogy a lényegről, valahogy a lényegről nem beszélünk. És fohászkodtam, hogy mondom, Istenem, fordítsa beszélgetés vonalán. És képzeljétek el, hogy ahogy épp ez megfogalmazódott, azonnal váltott a testvér egy más témára is. És olyan mély beszélgetésünk volt, hogy nem tudom elmondani nektek. Aztán utaztam vonaton Szolnokról hazafelé, és nagyon sok telefonom volt, akkor intézem, majd egy órán keresztül, 1 óra 20 perc a vonatút, így gyors vonattal nagyjából 1 óra 25 perc, és akkor utaztam, és nagyjából 1 óra hosszat beszélgettem telefonon ezzel, azzal, és akkor gondolkodtam, hogy itt van egy kedves hölgy, itt van egy kedves lány ebben a fülkében, és lehetetlen, hogy csak így váljunk el. De éreztem, hogy ennek a telefonbeszélgetéseknek se vége, se hossza. De nem lehet, hogy így menjünk el egymás mellett. Tehát így. És képzeljétek el, hogy ahogy ezt megfogalmaztam, uram, mondom, hogy jó lenne nem így elválni. Megszűntek a telefonok. Nekem se jutott eszembe senki, akit felhívjak, ez az egyik csoda. A másik csoda az, hogy engem se hívtak fel. És olyan beszélgetés alakult ki, hogy odaadta a névjegykártyáját. El tudtam mondani, hogy ki vagyok, és azt tudtam mondani, hogy, és azt mondta, hogy tudod, úgy gondolom, nem az utolsó találkozunk. Jó lenne még folytatni. És körülbelül 10 perc volt az, amit még utoljára beszélgetni tudtunk. Az Isten alig várja, hogy hozzáforduljunk. Alig várja, hogy a kapcsolatot akarjam vele fenntartani. De amikor arra kér, hogy szüntelen imádkozzunk, akkor azt is, és nem, úgy látjuk, hogy nem válaszolódnak meg a kéréseink azonnal, akkor az Isten azt is szeretné látni, mennyire vagyunk mi hívők. Mert a példázatot Jézus Krisztus nem véletlenül így fejezi be, hogyha visszalapozunk Lukács evangélium a 18. fejezetéhez, mert azt kérdezi tőlünk, vagy azt mondja itt Jézus, hogy az embernek fia eljön, vagy talál-e hitet ezen a földön. Mert nem az a kérdés, hogy az Isten igazságot szolgáltat-e, mert igazságot fog szolgáltatni azoknak, akik tőle kérik. A kérdés mindig az, hogy talál-e hitet. Talál-e olyan hívőket, mint ez az özvegyasszony ezen a földön, akik bele tudnak úgy az Istenbe kapaszkodni, hogy nem engedlek el, míg meg nem áldasz, ahogy Jákob mondta. Fel is fogjuk idézni ezt a történetet. A következő pont, amit szeretnék röviden kiemelni ennél a példázatnál, hogy az asszonynak a kitartása, hogy mindig imádkoznunk kell, és meg nem restülnünk, ezek után még azt is szeretné Jézus megtanítani nekünk, hogy mi az imádságunknak, mi az, amit sose felejtsünk ki az imádságunkból. Ugye mint a imádságban Jézus Krisztus tanítja, hogy milyen alapvető kéréseink kell, hogy legyenek, hogy hogyan épüljön fel az imádságunk. De van egy fontos elem, amiről azt gondolom, hogy amiért ritkán imádkozunk, és közös imádságokban sem hallom, ez pedig az, amiért az asszony oda ment a bíróhoz. Állj bosszút az én ellenségemen, szolgáltas nekem igazságot. Hogyha jól belegondolunk, akkor, és végig gondoljuk, hogy ki az ellenség, ki az ellenségünk. De nagyon szép, hogy nem mondott semmit sem róla a Jézus Krisztus, mert hogy olyan evidens kell, hogy legyen. Péter apostol első levelében találjuk a választ, az 5. fejezet 8. verse, ami ellenségünk pedig ugye az ördög, vagy ugye a sátán, aki szerte jár keresvény kitányelje. És ugye a jellemzőket is találhatunk, ami ellenségünk. Ő a belső ellenségünk is, aki a természetünk rossz tulajdonságain keresztül igyekszik romokba dönteni az életünket, lelki életünket, és aki külsőleg is próbálja az életünket nehézzé tenni. Mit kezdjen az ember a belső rosszal? Mit kezdjen a sátán támadásaival? Mit kezdjek az ellenségemmel? Legyen az kézzel foghatóan külső támadás, vagy legyen az egy belső nyomorúság, egy olyan harc, amit a bűnnel vívok. És ez a következő üzenet. Jézus Krisztus, amikor imádkozni tanított minket, akkor emlékszünk, hogy mi van ott a mintaimádságban? A sok kérés közepette? Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Talán olyan egyszerűnek hangzik, testvéreim, de az, amit Jézus ezen az üzenet, ezen a példázaton keresztül szeretne még a mi szívünkre helyezni, a kitartó imádságon kívül az, hogy, a első körben, amiért imádkozzunk, az, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye elsősorban a saját bűnös természetünktől. Hogy minden nap legyen imádságunknak a tárgya, hogy nem törődök bele abba, hogy olyan vagyok, amilyen. Nem törődök bele abba, hogy, engem rajta mindig kifog a gonosz. Hogy mindig piszkál, és mindig romokba akarja dönteni az életemet. Mindig el akar buktatni. Én nem törődök ebbe bele. Mert lehet úgy is, hogy azt mondom, hogy én már nem tehetek semmit, már mindent megtettem. Én már imádkoztam, bőtöltem, és, semmi nem változik. Azt mondja, mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, de mi, az, ami alapvetően ott legyen az imádságunkban? Hogy szolgáltass nekem igazságot, szabadíts meg az én ellenségemtől. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert testvéreim, ha ezért nem imádkozunk, ne várjunk győzelmeket sem. Ha ebben nem vagyunk kitartóak, akkor előbb-utóbb el fogunk bukni. Hogyha mi beletörődünk és sodródunk, és azt mondjuk, hogy hát már lehetetlen másnak lenni, nekem haladnom kell, vagy haladok az árral, mert egyszer majd lesz valami. Hát persze egyszer lesz valami, csak nem biztos, hogy annak örülni fogunk. Mert mindig van valami, de nem mindegy, hogy mi. Nem mindegy, hogy mi. És a szereplők ebben a példázatban ezért ilyen szereplők. Ezért van itt egy hamis bíró, ezért van itt egy özvegyasszony, és ezért van egy ellenség. Hogy kicsit gondolkodjunk el, hogy valahol mindig, mindnyájan egy kicsit ilyen árván küzdünk. Ilyen magunkra hagyatottan, de egyedül kell nekünk a gonosszal szembe mennünk. De van, van felülről jövő segítségünk, ha mi az Istentől igazságszolgáltatást kérünk, és nem a magunk kezébe vesszük ezt. És itt jutunk a következő tanulságig, Zsoltárok könyve 37. fejezetéhez, ahol szintén Isten szeretné, ha, megértenénk, hogy milyen életet éljünk, és hogyan bízzunk mi az ő igazságszolgáltatásában, hogyha kezébe tettük az ellenségügyet. Számtalanszor olvashatjuk úgy a Bibliában azt, hogy, maga még Jézus sem mondott rá káromló beszélt, azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr te sátán. Tehát, hogy, vannak dolgok, amiket nem tehetek meg, van, amit megtehetek. Szembe mehetek. Nem törődök be. Nem adom fel. Kitartó vagyok. De az Istenre bízom, mert az Isten fogja majd elintézni ezt az ügyet. Az Isten fog engem megszabadítani az én ellenségem kezétől, az ő nyomorgatásától. És nagyon megdöbbentő azt, hogy figyeljük meg, hogy az ellenség sose könyörül. Most akárki akármilyen élethelyzetre gondol, de biztosan igazat tud adni, minél nehezebb helyzetben vagyunk, ő annál lejjebb akar tolni. Amikor az Isten látja mi nehéz helyzetünket, akkor ő kiemelni akar. De a sátán azt látja, hogy elbuktál, akkor tolunk rajta még egy szakadék szélén, vagy akkor még egy kicsit lendítünk, hogy még véletlenül se állj meg, hanem, minél mélyebbre zuhany. Na ez az ellenség. Ez az ellenség. Nem azt nézi, hogy, milyen lelki terhekkel küzdünk, hanem azt, hogy teheti azt még nehezebbé, hogy elszakadjak az Istentől. De mit kezdjen ezzel a hívő? És a 37. Zsoltárnak ezeket a verseit szeretném igazán csak pici kommentárral elétek hozni. Az első 13 verset. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen leválgattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét is, nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Mi az, ami reménységet és kitartást ad? Hogy igen, lehetne okunk bosszankodni. Nagyon sok okunk lehetne feladni és elcsüggedni. De azt mondja, csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Kérd, szabadíts meg a gonosztól. És lehet, hogy a gonosz a fogai csikorgatja, de az Úr mit csinál? Az Úr pedig csak neveti, mert látja, hogy eljön az ő napja. Ne felejtsük el, kedves testvéreim, hogy az Úr látja, és neveti, mert tudja, hogy eljön az ő napja. Tudja, hogy egyszer nem lesz így. És tudjuk azt, és ne felejtsük el, hogy az utolsó szó az mindig az Istené lesz. De hogy mi pedig ne legyünk feladók, ne legyünk beletörődők. Két példát szeretnék idézni a Bibliából, és egy most nem olyan túl rég, hát ugye ebben a évszázadban történt esetet. Az első példánk ehhez kapcsolódóan a Jákob példája, amit idéztem, és csak szeretném, hogyha szívünkre vennénk, hogy a Mózes első könyve 32. fejezetében találhatjuk meg azt, amikor tusakodik az angyallal. És az a mozzanat, az, ami kiemelkedő ebben a történetben, hogy Jákob megszokta, hogy maga elintézi az életét, ugye? Hogy megoldja. Most is úgy indul haza, hosszú idő után, hogy bár hallja, hogy jön szembe vele a testvére fegyverekkel, katonákkal, és akkor ő mit csinál? Küldi az ajándékokat. Küldi, hát ha megoldható. És akkor nincs megoldás, akkor elmegy biztonságban helyezett családját, és elkezd imádkozni. És itt ez a nagyon megdöbbentő gondolat a 32. fejezetnek a 26. versében, mikor azt mondja neki Jézus, hogy bocsáss el. Ez egy próba, ugye? Bocsáss el, és akkor azt mondja neki Jákob, nem bocsájtalak el, mi meg nem áldasz téged. Nem bocsájtalak, mi meg nem áldasz engemet, bocsájt. Nem bocsájtalak el téged, mi meg nem áldasz engemet. És azt mondja itt neki az Úr, hogy mi a te neved? Mondja Jákob, ezután már nem Jákob, hanem Izrael. Mi az, amit kap itt az ember? Tehát mi a kitartásának a jutalma? Az a győzelem, de ezzel együtt mi a megváltozott jellem. A megváltozott név. Mert az az ember, aki kitart az Isten mellett, az ő atyának a nevét fogja hordozni. Az ő atyának a jellem tulajdonságát fogja bemutatni. Ezért azt mondja Jákob is, a 30. versben, hogy nevezi azért Jákob annak a helynek nevét Penielnek, mert láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Hogy a cél, a kitartó imádságnak mi a célja? Hogy lássam az Isten színről színre, és megszabaduljon az én lelkem, és én hordozzam az én atyám nevét, ahogy Zakariás proféta könyvében ott a Jósua főpapról szóló látomás is mondja, ez a következő példánk. Zakariás könyve 3. fejezetében látjuk, hogy Jósua szennyes ruhában van öltöztetve. És azt is láthatjuk itt, hogy ott áll az angyal előtt, de mi az, amit még ebben a történetben láthatunk, hogy ott van a jobb keze felől valaki más is. Ott van a sátán, aki vádolja őt. Akár csak ebben a történetünkben, a példázatunkban. Hogy az őt vagy asszony, és ott van az őt vádoló és bántó ellenség. És mit csinál Jósua? Bár ez a szennyes ruha, ez nem az ő bűnében van. A nép bűnéjét hordozza. De ez Jósua mit csinál? Hazamegy, és azt mondja, Uram Isten, nem tudok mit csinálni. Igaz, amit mond a vádoló. Hát, meg amúgy is, hát olyan elkeserítő. Jósua 3. fejezet 3. versében, bár szennyes ruhába volt öltöztetve, de ott állt az angyal előtt, meddig? Ameddig el nem hangzik az az ígéret, hogy vegyétek le róla, és öltöztessétek ünnepi ruhába. Nem hátrált meg. Addig állt az angyal előtt, ameddig levették a szennyes ruháját, és ünnepi ruhába nem öltöztették. Testvéreim, ezért nagyon megdöbbentőek azok a kijelentések, hogy ki fog üdvözülni, aki mindvégig álhatatos marad, ugye? Vagy akkor a Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versében olvashatjuk a végidő megváltott népét. Hogy mi jellemző rájuk? Itt, akik megtartják, itt a szentek békességes tűrése vagy álhatatossága, itt, akik megtartják Isten parancsolata és a Jézus hitét. De itt a szentek álhatatossága. Egy olyan nép, akik álhatatosan nem törődtek bele, hogy ők olyanok, amilyenek, vagy hogy körülöttük a világ olyan, amilyen. És nem hátráltak meg, és nem adták fel. És azt mondja az Isten, nekik igazságot szolgáltat. Mert ők mellette tartottak ki. És ők bátrak voltak a jóban, az igaz ügyben. És bátrak voltak abban, hogy a bennük levő rossztól ne ijedjenek meg. Az őket fogvatartó indulatokkal ne alkudjanak meg. Ne mondjanak le magukról, ne mondjanak le a környezetükről, hanem menjenek az igaz bíróhoz, mert nekünk igaz bírónk van, aki jól látja a helyzetünket. És befejezésül csak egy történetet szeretnék elmondani, hogy nem olyan túl régen olvastam, de előtte ajánljam a példázatról szóló szakaszt, a Krisztus példázatai című könyvünkben. Nagyon szép, bátorító bizonyságtételeket olvashatunk. Ebben a történetben arról van szó, hogy a volt Szovjetunióban egy miniszterelnök a moszkvai szovjet kormány előtt tart egy beszédet, amiben a Sztálinnak a túlkapásait bírálja, és ez nagyon újdonság volt, és megdöbbentő történetnek lehettek szemtanúi azok, akik ott voltak, mert azt látták, hogy egyszer csak a miniszterelnök kap egy cédulát, és ezen a cédulán pedig, hát ugye mint később kiderült, az volt írva, hogy kedves miniszterelnök, elvtárs, ön hol volt akkor, amikor Sztálin ezeket az atrocitásokat tette, ön mit csinált? Ön felháborodott a miniszterelnök, és kicsit kikelve magából felszólította a hallgatóságot, hogy hát jelentkezzen, aki ezt oda tette. És hát senki nem jelentkezett, várt egy kicsit, aztán felszólalt, és akkor mondta, hogy na jó, megmondom, hogy mit tettem. Ugye ugyanazt tettem, mint az, aki ezt a cédulát küldte, nem tettem semmit. Nem mertem vállalni, hogy szembe menjek a gonoszra. Nem mertem vállalni azt, hogy tegyek ellene valamit, hogy szóljak, mert féltem tőle. És ugye a történet azzal zárul, hogy kiértékeli és átértékeli, hogy ezt nem így kellene. És most nem tudom, hogy kinek mi van ugye a fejében, de elsősorban Jézus ezt a példázatot azért mondta el nekünk, hogy a minket fogva tartó rossz tulajdonságokat és a rosszat, azt úgy tegyük az Isten elé, vigyük az Isten elé, hogy abból győzelem legyen. Ne ijedjünk meg tőle. De másodsorban, hogy ne egy megalkuvó nép legyen. Semmilyen területen az adventi nép, de szeretetteljes is, de az Istenben kitartó is. Mert aki mindvégig állhatatos maradt, testvéreim, az üdvözül. És segítsen minket ebben az Isten az ő kegyelméből. Amen. Szerető Istenünk, mindenható Atyánk, nagyon szépen köszönjük neked Jézus Krisztus szavait, tanítását. Köszönjük szépen, hogy felhívsz minket arra, hogy kitartóan keressük a te orcádat, és nyerjük el a te jelenlétedet, nyerjük el azt az áldást, ami arról szól az életünkben, hogy megváltozik a mi jellemünk, és téged tudunk visszatükrözni. Kérünk, adj nekünk bátorságot, adj kitartást, adj álhatatosságot az imádságban, a bűnnel, a rosszal való küzdelemben, és kérünk add, hogy el tudjuk tökélni a mi szívünket, hogy veled járunk ebben az esztendőben. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy ahogy énekeltük is, hogy szeressünk téged, hiszen vágyunk rá, vágyunk úgy szeretni téged, hogy semmi és senki ne tudjon elszakasztani a te szeretetettől. Kérünk, segíts ebben minket, tedd meg ezt a csodát, értünk, és add, hogy ezt tudjuk visszatükrözni a világ felé is, hogy minél több ember vágyjon téged szeretni. Kérünk, segíts meg ebben, és kérünk, áldjál meg minket, és könyörülj rajtunk Jézus Urunk szent nevében. Amen.
Megkezdett 220-as ének 5-ös versét énekeljük.